test értéke. Az emberi test nem egyszerűen valami, az emberi test valaki. A testem én vagyok. Testem elsősorban energiaforrás. Nézzék meg az emberi kezet. Nem csak a zongoristáknak van ám kezük. Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy az embert a szelleme és a keze teszi emberré. A kézfej látszólag a mellső végtag egyszerű végződése. Gyakorlatilag azonban az embernél, aki két lábon jár, a kéz felszabadult, és a kéz mindent meg tud fogni annélkül, hogy hozzá kötődne bármihez is. Vagyis a kéz az értelem leglátványosabb jele. Önmaga marad akkor is, amikor univerzális kapcsolatokra tesz szert. Találóan mondják, az ember kézbe veszi a dolgokat, ráteszi a kezét mindenre, és mindent az uralma alá rakajt. Az ember a keze révén lesz a világ építője. A kéz a szellem fogadott munkása, a szellem gyakorlati jelenléte a világban. Paul Valéry miután elzengte a táncnak a lábban és az egész testben megtestesült értelemnek a dicséretét, a kezet kezdi magasztalni. A sebész okos, tisztánlátó és dolgos kezéről beszél. Mint ahogyan a táncos betölti az egész színpadot, a sportoló az egész pályát, úgy tölti be a munkája által minden ember a világot, testével, testi tevékenységével. Ki kell mondanunk, noha ez már igen banálissá vált, de a mi témánk szempontjából főben járó fontosságú, hogy a munka és a művészet minden terméke, kezdve azzal a tollal, amit írunk, egészen az űrhajósok rakétájáig, az ember testének folytatása, meghosszabbítása, vagy, ami ugyanaz, az egész világegyetemre kiterjedő tevékeny testi jelenlét a munka. Végső soron az egész világegyetem az emberek testévé lesz. Az emberi kéz univerzális hatóképességével feltételezi az agyat, és az agyhoz kapcsolódik. A tudósok megmagyarázzák nekünk, hogyan szabadította fel a függőleges testtartás, az a tény, hogy az ember két lábon jár, a koponya boltozatot egy bizonyos fajta izomkényszertől, amely gátolta a fejlődését. Miután ez a kényszer megszűnt, kifejlődhetett az agy védő boltozata. Ebben kapott helyet az a mesés számítógép, amely szerényen szávolban mindegy 15 milliárd sejtet fogal magában az emberi agy. Ezt teszi lehetővé asszociációk és kapcsolatok végtelen kombinációját, amelyből a szellem táplálkozik, s amelyet a szellem hoz létre. És aztán megjelenik az arc. Ne nevezzük még arcnak, nevezzük a fej előső részének. A kéznek köszönhetően jöhetett létre. A kéz nélkül ugyanis közvetlenül az állkapocs, vagy a csőr, vagy a nyelv, vagy a tépő fog látni ki a tápláléknak, s ez erőszakkal jár. Mikor a kéz, amely függőleges testhelyzet következtében szabaddá vált, megfogja a táplálékot, a fej előső része, megszabadulván az erőszak kényszerétől, megszűnik eredeti funkciójában és humanizálódik azért, hogy más funkciókat is be tudjon tölteni, mint a táplálkozás. Ekkor válik arccá, vagyis megjelenik a mosoly, a tekintet, s főként a beszéd, egyébként a mosoly és a tekintet bizonyos módon már beszéd. Ennél a csodálatos dolognál, a beszédnél egy pillanatra meg kell állnunk. Mit jelent beszélni? Gondolatokat fakasztani, hangok együtteséből, amely önmagában véve nem más, mint légrezgések játéka. Ezt így egyedül az ember képes produkálni. Beszélni annyi, mint szótagokat és szavakat képző hangok, rendezett csoportját kiejteni, olyan hangegyütteseket, amelyek jelentések rendezett együttesévé válnak össze. Ez az értelemrendszerhez, vagy jelzésrendszerhez kapcsolódó hangrendszer országonként más és más. Ezt nevezzük nyelvnek, francia, angol, magyar nyelvnek. Az ember megtanul egy nyelvet, vagy inkább megtanulja a maga nyelvét, az anyanyelvét, és ezzel képessé lesz megnyílni a táplálkozás és a beszél, párbeszéd univerzumára. Univerzumot mondok, vagyis az ember a beszéd révén egyetemessé lesz, alany lesz más alanyok között. Márten Lé atya szépen mondja, amikor valóban megszületett a beszéd, az ember akkor lépte át valóban az ember mi volt át határoló Rubikont. Az ember nem tudna gondolkodni, ha nem tudna beszélni. Csak ott van igazi gondolat, ahol beszéd is van. Márpedig a beszéd a testhez kötődik. Kezdetben talán csak mozdulatokból állt az ember, gesztusokkal beszélt. Apránként tért át arra, amit ma beszédmozgásnak nevezünk, vagyis a gége, a torok és a száj mozgására. Ha gondolatainkat nem tudnánk gesztusokkal vagy szavakkal kifejezni, nem tudnánk érvelni, sem ítéletet alkotni. Kicsit olyan volna a dolog, mint amikor gyöngyöket fűznek nyakláncba, de azok sorban leperegnek. Valence atya elmesélte, milyen érdekes jelenet tanúja volt Lyonban, a Tate Door Parkban. Egy diót dobtak egy majomnak, de túl messzire esett le tőle. A majom meglátott egy botot, és megpróbálta vele magához húzni a diót, de a bot túl rövid volt ehhez. Akkor észrevette, hogy távolabb tőle hever egy sokkal nagyobb bot, de azt nem bírja elérni, mert túl messze van. Akkor a kisebbik bottal odahúzta magához a nagyobbat, és így el tudta érni a diót. Vajon a majom miért nem lépte át a megfontolt gondolat, az emberi gondolat küszöbét? Mert nem tud beszélni, és pedig azért nem, mert elülső lábai nem szabadok. Csak kezdetleges készszerűséggel rendelkeznek. Nem képes teljesen felszabadulni, hogy gesztikuláljon, tehát beszéljen, visszaesik a négy lábára. Az embert azt teszi emberré, hogy képes állni, szabad a keze, így lehetségesé válik a beszéd, és egyúttal a valódi gondolat.
François Varivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.